Az Úr szavával köszöntöm nagy-nagy szeretettel az én kedves testvéreimet. Az Úr mondja, hirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem, az én fiam vagy. Fiammá fogadtalak ma téged. Amen. Keressük ki, vagy énekeljük el a kivetített éneket, a 457-es dicséretet az énekeskönyvből. Hajtsuk meg a fejünket, és könyörögve kérünk áldást, ami áldást adó Istenünktől. Szerető édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevébe jövünk hozzád. Magunkkal nem nagyon van, mit dicsekedjünk, egyedül beléd kapaszkodunk, és arra az érdemre hivatkozunk, amelyet elvégeztél, megszereztél nekünk a Golgotai keresztfán. Magasztalunk érte, hogy éppen ilyen emberekkel, éppen ilyen emberekért haltál meg, amilyenek mi vagyunk. Hálások vagyunk, hogy a bűneinket felvitted a Golgotai keresztfára. Ma este is erre a fára szeretnénk nézni, a szégyen és az áldás fájára egyaránt, arra a fára, ahol az üdvösségünket megszerezted. Áldassék neved, hogy ilyen fontossá tettél bennünket. Segíts, hogy nekünk is hadd legyen nagyon-nagyon fontos az üdvösségünk, az arra való igyekezés. Segíts bennünket most nyitott szívvel lenni előtted, Uram. Amen. Isten igéjét hirdetem testvérek az ő igéjéből. A Márk evangélium a második fejezetét keressük ki. Olvasom a második fejezetnek a 17. verséből az Isten szavát. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket megtérésre. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, most érkezőket is. Isten hozott bennünket. És hadd köszöntsem, legyek most személyválogató azokat, akik esetleg ritkábban, vagy talán mi most így először találkozunk. Én nem tudom, vannak-e itt olyanok, akikkel most először találkozunk, és én nagyon nagy megértéssel vagyok azok iránt, akik ritkábban jönnek, vagy mikor először jönnek, akkor kicsit tartózkodóbbak. Én is úgy voltam, amikor falusi legényként bekerültem Nagyváradra, a középiskolába, és tizedikes koromban elmentem az egyik templomba, ott valahol hátul meghúzódtam. Nem ebbe a templomba, Nagyváradiban nyilván. És nagyon jól esett, amikor odajött hozzám egy galambősz, nagyon halk és nagyon szelíd szavú bácsi, kiderült, hogy a jogtudományok doktora mellékesen, és megkérdezte, hogy mi áradban? Többször láttunk már itt téged. És éreztem, hogy otthon vagyok. Ilyen nagy az Isten szeretete. Úgy éreztem, hogy az Isten szeretete ölel bennünket, vagy engemet oda a szívére, és ezzel a szeretettel köszöntöm én azokat a testvéreket, akik esetleg a meghívóra érkeztek. Tudtam, a 10 000 meghívó ment ki a kerületbe. Hát Isten népe vagyunk itt, Isten gyermekei közösségében egyformák. Úgy, ahogy mondta valaki, lehet a fejünk egy kicsit magasabban van, de a talpunk mindannyiunknak a földön van. Egyformák vagyunk itt mindannyian. Nincs itt külön senki. Aki 30 éve, 50 éve jár ide, az is azt mondja, pontosan kegyelemre szorult vagyok én, mint aki esetleg még nem is hallott, vagy alig hallott még valamit Istenről. Az előzményekről szeretnék egy pár dolgot elmondani ebből a történetből. Jézus elmegy a tenger partjára. És nyilván tudjuk, hogy az első tanítványai azok halászemberek voltak. Egyszerű halászemberek. És ott sorban megállt mellettük, Péter mellett, András mellett, János mellett, gyertek utánam. És valami csodálatos erő hangzott a szavából, mert nem tudtak ellenállni, mint valami mágnes úgy vonzotta őket. Gondolom, hogy vagyunk még így, nem? Elment mellettünk, nem történt ott semmi, hókusz-pókusz. És egyszerre azt mondta, gyere velem. És nem tudtam ellenállni. Ilyen az Isten szeretete, testvérek. Aztán ez hallatlan, hogy egy rabbi kimegy a tengerpartra. Hát ott aztán mindenféle ember volt. Péter apostol önmagáról írja le az életének erre a szakaszára visszatekintve, hogy életünknek elfolyt idejében jártunk feslettségekben, dorbézolásokban, részegségekben, nem is sorolom tovább. Szintén legyint, el kell ezt felejteni. Hát ez történt a tengerparton. Eladták a halat, és utána megitták sokszor az árát. És Jézus elment a tengerpartra, hát ez hallatlan, mert ilyet nem csináltak egyrészt a korabeli írástudók, meg papok pláne nem csináltak ilyesmit. Jézus pedig kimegy, és az is hallatlan, tudtommal, hogy 10 000 ember kap meghívót itt a kerületbe. Hát ilyen még nem volt, ugye? Hallatlan. Pedig az ördög azt szeretné, hogy zárkózzatok be a templomba, imádkozzatok, amennyit akartok, csak ki ne vigyétek. A hit az magán ügy, itt a templomba ti belterjesen éldegéljetek, ahogy tudtok, örüljetek egymásnak, melegítsétek egymást, de ne vigyétek ki. Jézus pedig azt mondta, túl szép ez, hogy bezárjuk ide, ennek ki kell innen menni. A középkorban London városa egy nádfedeles település volt, és egy alkalommal meggyulladt ott egy ház, kigyulladt egy tető. És a padlás tele volt galambokkal. És a galambok is egy része meggyulladt, a tollazatuk. És a galambok ijesztve repkedtek, és terjesztették a tüzet. És azt mondta Isten nekem, na így kell az Isten gyermekeinek is eljárni. Tüzet fogtam, és viszem a tüzet. Túl szép az, hogy ide bezárjuk. Az ördög vállalkozása és minden dolg arra irányul, hogy bezáruljon, Isten pedig az, hogy vigyük. Vigyétek az evangéliumot. Vigyétek ki, mert odavaló. A világ azt mondja, hogy ez idevaló. Mi azt mondjuk, hogy odavaló a tengerpartra, a Dunapartra, a plázába, a panelházakba, a családi házakba. Ez odavaló. Na, itt kezdődik a baj, testvérek. Egy része a hallgatóságnak erre úgy felkapta a vizet. Micsoda? Hát, ezek nem olyan emberek, akik méltók lennének, hogy ezt a csodálatos tanítást meghallják. Ez a jobb embereknek való. Művelt embereknek, vallásos, derék embereknek, ha hadd mondjam el, na udvarőkék, mind mi vagyunk, nem? Mi nekünk való. Hát, a kétes elemek, prostituáltak, a részegesek, na hagyjuk azokat, nem ide valók. Testvérek, csak az a baj, hogy előbb-utóbb kiderül a bent lévőkről is, hogy itt ott baj van. Kiderül a bent lévőkről is, hogy nem éppen úgy áll a szénánk, ahogy kellene. Nincs úgy, ahogyan mi gondolnánk. Tehát az ördög szeretné bezárni ide az evangéliumot, Jézus szeretné kivinni, csak hát ott mindenféle ember van. Ott kiderül, hogy én sem vagyok az, aki itt a templomban. Nem tudom, ti hogy vagytok, hogy voltunk egy órával ezelőtt, vagy a délelőtt folyamán, hogy voltunk. Most lehet egészen más voltam, mint most vagyok. Olyan derék gyerekek vagyunk itt a templomban, megdicsérünk mindenkit, magunkat is szeretettel, meg is velegettem a vállamat, de kint, hát azért kiderül, hogy szoktunk idegesek lenni, türelmetlenek lenni, szeretetlenek, morcosak, figyelmetlenek, hát akkor mi történik? Pedig a farizeusok ugye ezt mondták, hogy ne vigyétek ki, azok nem méltók arra, meghallják az evangéliumot. Testvérek, valószínűleg úgy gondolkodtak ezek a korabeli írástudók is, mint manapság is, hogy azok menjenek, bocsánat, a levesbe. Ha elveszik, vesszen el. Sok hívő is így gondolkodik, az a baj. Hagyjuk békét azoknak. Jézus azt mondta, ne dobjátok a kincseiteket, a gyöngyeiteket a disznók elé. Az biztos. De mi lesz azokkal, akik még nem hallották? Dobjuk el azokat is? Lehet, hogy a kincsüket ne dobjuk oda, de azok, akik rá vannak utalva erre az igére, azt ne dobjuk oda, testvérek. Azt ne dobjuk el. És hála Istennek, hogy az evangéliumnak az üzenete ez. Erről beszél a Szentírás. Hogy az Isten nem akar eldobni az embert. Arról beszél a Szentírás, hogy Isten szeretné elterjeszteni. Minden ember hallja meg, hogy minden ember gyógyuljon meg. Hallottuk, nem azért jöttem, hogy az igaz embereket hívjam. Olyan nem is nagyon van. Csak úgy mellékesen mondom. Meg egyáltalán nincs a Biblia tanítása szerint. Jöttem azokat hívni, hogy meggyógyítsam. Hogy rendbe tegyem őket. És ezek után jönnek mégis, mert érzik, hogy itt szeretnek bennünket. Itt elfogadnak bennünket. Jönnek emberek tömegével Jézushoz. És ha nem jönnek, ha manapság nem jönnek, akkor még mindig mehetünk mi. Ha ők nem jönnek, akkor mehetek én. Ha meg hiába fogadja a közeledésemet, mert lehet, hogy már úgy vagyunk vele, mint egyszer mondta valaki, na azt hívogathatom. Akkor még mindig imádkozhatom érte. Még mindig ad egy lehetőséget az Isten. Isten nem adja fel, testvérek. És az az örömüzenet. Isten nem mondta azt, hogy befejeztük. Isten azt mondta, ne mondjál. Ne mondj le. Egy pillanatra sem mondj le senkiről. Jézus azt mondta, mi lesz ezekkel az emberekkel? És én is kérdezem, mi lesz azokkal, akik nem hallották meg az evangéliumot? Hogy fáj itt gyerekeid, unokáid, a tömbházban lévők, a szomszédok. Mi lesz velük? Jézus elment, és megszólította. És ahol járt, tulajdonképpen az ige járt ott közöttük. Ezt szeretné az Isten. Két lábon járó evangelizáció Újpesten. Két lábon járó evangelizáció a tengerparton. Hadd hallják, hadd tudjanak róla. Tulajdonképpen ezért jött le a földre is, ugye? Ismerjük Jézusnak az életét. Ezért jött le a földre, és mi várta itt a földön? Most lesz karácsony ünnepe, ugye? Mi várta itt az Isten fiát? Nem rezes banda. Nem. Mi várta Jézust? Az ellenállás, a meg nem értés. Nem te vagy az első, akinek a szavát kiforgatják. Mielőtt a te szavadat kiforgatták, az övét már kiforgatták százszor. Nem te vagy az első, akit nem értettek meg. Nem tudták hova tenni. Ő megelőzött téged, ebben is szeretettel mondom. Mi várta itt a földön? A ravasság, a hazugság, a képmutatás, a csalás. Ezt várta Jézust. És most képzeljük el, hogy bemegy egy orvos a klinikára. Mi várja az orvost a klinikán? Várja a jajgatás, a vér, a daganat, a genny, bocsánat. Ezt várja. És az orvos tudja, hogy én ezért jöttem, én ezért vagyok itt. És Jézus is tudta, hogy ezért jövök ide. És nem fintorgott, mint mi szoktunk sokszor. A farizeusok meg az írástudók fintorogtak, hogy mi van itten. Meg tőlem se, és ha nem haragszol meg testét, tőled se fintorgott, hogy hogy beszélt ez. És nem mondta azt, hogy jaj, de megbotránkoztam. Mert tudta, hogy ez van. Képzeljük el, Gyökösi Endre bácsi mondta egyszer, hogy a szappan azt mondaná, hogy jaj, ez, ilyen kezet megmosni, ilyen kezet, olajos, meg zsíros, meg mocskos, Hát a szappan azért van, Jézus Krisztus azért jött, hogy engemet, aki egy ilyen ember vagyok, és ilyen dolgokkal bemocskoltam magamat, megtisztítson. Ez az evangéliumnak a lényege, testvérek. Mi várta Jézust? Az, ami a házatokban van, ami a te szívedben van, meg ami az én szívemben van, ez várta Jézust. És jött megmosni bennünket. És mindannyian így lettünk, vagy így leszünk tiszták. Megmosott bennünket, és tisztává tett. És ez olyan jó érzés, nem de? Mikor az anyuka megfürdeti a kicsit, utána ugye anyukák egészen másképpen alszik. Hát mosolyog. Még azelőtt olyan rosszul érezte magát. Mikor a feleségünk tisztá ágyneműt húz, jobban esik az alvás. Még előtte lezuhanyozik az ember, és egész más a közérzete. Na így van az, akit Jézus Krisztus megmosott. És utána olyan jó a közérzetünk. A világban én megértem azokat az embereket, testvérek, akik nem találják a helyüket. Vagy úgy semmi se jó. Hát ha lelkileg nem zuhanyozott le. Hát ha nem tisztított, nem csutakolták meg. Esetleg soha. Hát nem csoda, hogy olyan, amilyen. Talán nekünk hívőknek meg kellene értenünk ezeket. Hát olyan, hát persze, hogy olyan. És sokszor, hogy lehet ilyen egy ember? Úgy, mint aki soha nem zuhanyozott életében. A lelkét soha nem tette tisztába. Hát könnyű neked. Nekem kell megérteni őt, mert én is voltam olyan. Ő még nem volt ilyen. Nekem kell megértenem őt. Bizonyára sokkal több empátia, meg sokkal több megértés, és sokkal több szeretet lenne a hívő emberek környezetében, ha ezt tudatosítnánk, ön a munkatárs, de miért? Én is ilyen vagyok, pedig én már tudom, hogy mit jelent tisztának lenni, megtisztított embernek lenni. Ezért jött Jézus. Bemegy a nagy kórházba, ez a nagy világ, egy nagy kórház, egy csomó zsörtölődés, egy csomó szeretetlenség, és kezdődik a kezelés. Hadd mondjam el szeretettel, hogy ezeken az estéken is azért vagyunk itt. Isten kezelésbe vesz bennünket, kézbe vesz bennünket, ezt úgy nevezzük másképpen, megtérés. Megtérés azt jelenti, hogy az Isten kezébe adtam magamat, na Uram, tessék. 2010-ben műtöttek életembe először, hála Istennek, nem kívánom még egyszer, de először történt még életemben, és doktor bácsi megkérdezte, hogy ennek a legelegánsabb módja ennek a betegségnek, hogy a héten megműtöm. Hát doktor úr, én ezért vagyok itt. Igen, vállalom már is, hát én nem akarok még egyszer kezdeni előről, itt befeküdtem már, pizsamában vagyok, itt vagyok 3 napja, kezdjük, doktor úr rendelkezésére állok. És akkor döbbentem rá, ezt jelenti a megtérés. Ott van egy kis daganat valahol. De hát mi húzzuk sokszor, hogy majd fél az ember. Pedig utána, itt többekkel beszélgettem műtét után, vagy valamiféle beavatkozás után, bár hamarabb elmentem volna. Bár hamarabb odaadtam volna magamat. És mindenki, a hívő emberek is így szoktak beszélni, ugye testvérek? Bár hamarabb. Én 10 éves voltam, amikor megismertem az Úr Jézust, de azt mondom magamban, bár gyerekkoromban lett volna ilyen ifjúsági csoport, mint itt van, meg most már sokfele, akkor még nem volt, nem is hallottam a gyülekezetünkbe. Mindenki azt mondja, hogy bár hamarabb, sok mindent megspóroltam volna, sok mindent kikerültem volna az életbe. Ezért jött Jézus Krisztus, ő bejelenti, ezért jöttem, hogy kezelésbe vegyelek benneteket. Másként megmenteni, életre menteni bennünket. Hogy tényleg éljen az ember, hallottuk itt a héten, azért jöttem, hogy az emberek éljenek. Ne csak vegetáljanak, kínozzák az életet, hanem hogy éljenek az emberek. Vajon van ebből valami? Ismerős ez nekünk? Kérjük el Istentől, testvérek. Jézus Krisztus ezért jött. És bennünket, hála Istennek, ebben partnereknek akar az Isten. Szeretettel hirdetem és mondom. Mindenki, aki már megismerte őt, az partnere Jézusnak, aki pedig ellenáll ennek, a cinkusa az ördögnek. Az az ördög malmára hajtja a vizet magyarul. Te partner vagy Jézusnak, embereket mentünk segíteni, továbbadni az üzenetet, életre segíteni, mint egy szülész, életre segíteni egy kicsi gyermeket, életre segíteni egy embert, mert másképpen el fog pusztulni. Segítünk ebben Jézusnak, vagy pedig partnerei vagyunk az ördögnek. Hadd halljon meg, nem érdekel engemet. Aki hozott valakit ide az evangelizációra, az partner Jézusnak, de aki elengedte a füle mellett, aki érzéketlen, részvétlen, hogy fogunk számot adni erről Istennek, testvérek? Ha nem hívogatok senkit, ha soha senkinek nem beszéltem, én is úgy gondolom, hogy ez magánügy. Senki engem erről ne kérdezzen meg. Szoktunk hívogatni másokat. Amikor belefáradunk, testvérek, és sokan belefáradnak, a hívő emberek is, jó lenne oda menni Jézus, hogy Uram, elevenítsél meg engemet. Szeretném úgy életre rázni, megráznál engemet, megfrissítenél. Mert azt olvastam valahol, hogy az emberek 95%-a azért szenved vereséget, és ez vonatkozik a hit dolgaiban is, mert idő előtt feladta. Idő előtt abba hagyta. Pedig lehet, hogy ki kellett még egy kicsit. Szeretek kerékpározni, aztán hosszabb utakra, barátokkal, ismerősökkel szoktunk elmenni. Aztán én korpulensebb is, meg idősebb is vagyok általában a barátaimhoz képest, akivel el szoktunk menni. És akkor szoktak úgy bíztatni, na most nem szabad abba hagyni, ez az a nehéz pont. Vagy tudjátok, akik úszni szoktak, vagy valami sportot. Most ez a kritikus pont. Ha most ezen túl lendülsz, utána már fog menni megint. Csak mi úgy idejében, abba hagyjuk. Szeretettel mondom, Jézus nem adta fel. Erről olvasunk itt a Szentírásban, nem adta fel, és nem adja fel. Pedig az ördög egész életében, nézzétek meg a Szentírást végig, arról szól, hogy mindenütt valamit betett a külő közé, ne forogjon. Vagy igyekezett betenni. Mindig elgáncsolni akarta. És azt mondta, hogy nem. Nem. Észrevette mindig, hogy hol akarnak engem elgáncsolni. Jó lenne ezt is elkérni mennyei atyánktól, hogy Uram, nem adom fel. Nem. Lehet, hogy a másik már várná, hogy na meddig tart. Vannak ott nálunk a gyülekezetben, meg már többen el is költöztek, az iszákosságból szabadultak, aztán láttam sokszor, hogy szinte úgy drukkolnak. Na, mert ő meddig fogja bírni? Meg lehet, hogy az életedre nézve is mások, ez egy mulandó dolog. Ismerjük, fel fogja adni. Ne add fel, szeretettel mondom. Egész életünkben el akar gáncsolni bennünket. Fordtól, ettől az autóépítőtől származik ez a mondás. Megkérdezték tőle, fiatalok, hogy mit tegyünk ahhoz, hogy sikeres emberek legyünk. És a következő volt, hogy döntsd el, amit akarsz. Ez minden hívőre vonatkozik. Döntsd el, amit akarsz. Tarts ki mellette, és ne tér le erről az útról. Ha te eldöntötted, hogy a Krisztus tanítványa akarsz lenni, akkor tarts, légy szíves, ki, és semmi és senki ne térítsen le. Ezt hogy nevezik az Új Szövetségben? Erre van egy nagyon érdekes bibliai kifejezés. Én ezt sokáig nem értettem, testvérek. Úgy nevezik, hogy álhatatosság. Én nem tudtam, mit jelent álhatatosság. Hát ez nem egy mindennapi szó. Az azt jelenti, hogy ne add fel. Nekünk olyan mesterünk van, aki még a kereszten is embereket mentett. És az ördög igyekezett ott is eltéríteni, és ott se adta fel. az utolsó leheletével is embereket mentett. Még ma velem leszel a paradicsom. Uram, emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te országodban, mondta a másik. Ma nem megy le a nap, együtt leszünk túlfelől. Embereket mentett, nem adta fel, pedig olyankor elvárható lett volna, ugye, hogy magával foglalkozzék a mi Urunk. És velünk foglalkozott. Megtérésre hívogat, kitartóan, álhatatosan, nem adja fel. Ez vonatkozik magunkra nézve is, hogy én magam is harcolok, nem tudom mióta harcol, de remélem, hogy harcolunk egy bizonyos bűnünk miatt, mert mindenkinek van egy-két olyan fő bűne, amely végig kíséri az egész életén. Remélem, ezt az öregebb testvérek is így látják. Én legalábbis így tapasztalom a magam életében, az ellen nekem harcolnom kell. A heidelbergi K.T. is azt mondja, az az én királyi tisztem, hogy nekem a bűn ellen egész életemben harcolnom kell. Van bajom magam, a problémám. Mindenkinek van egy olyan gyenge pontja. És harcolok a másikért is, nem vele, mert nem veszekedésre, meg háborúra hívott el bennünket Isten, hanem azért hívott el Isten bennünket, hogy harcoljunk érte. Rendszeresen megemlegeti. Vannak nekem ismerőseim, akit sokat tanultam, vannak, akinek ima listája van, le van írva, van, akinek a Bibliájában be van ragasztva. Minden hónapra beosztom, ma kikért imádkozom. Ilyen barátom is van. És tudom, hogy az egyik pontban, tudom, nagy erőt ad nekem, hogy mai nap értem, imádkozik ez a testvérem. Harcol értem. Láttam olyan anyukát, akinek a Biblia jelzője a gyermekeinek a fényképével volt végig ragasztva. Minden nap, hogy ránézek a mai igére, és a gyerekeim fényképét látom, és imádkozom, pedig már felnőtt gyerekek voltak. És öreg asszony korában, és rendszeresen imádkozott, értük, őnek az volt a dolga, mint Jobbnak. Harcolt a gyerekeit. Lehet, hogy a gyerekeim tévednek, Jobb is áldozatot mutatott be a gyerekeiért. Tévednek a gyerekeim, emberek, de én nekem az a dolgom, mint szülő. Nem csak megszültem a világra, hanem harcolok érte. Jézus is ilyen volt, és erre hív bennünket is, testvérek. Egyébként a megtérés szó, amiről itt Jézus beszél, hogy erre hívogatom az embereket, az azt jelenti magyarul a gondolkodásnak a megváltoztatása. A nus meta noia, meta nus, a nus az értelmemet Isten megváltoztatta. Magyarul másként jár az agya, az, aki ismeri az Úr Jézus Krisztust. Átállítja, nem csak óra átállítás van, átjöttünk, akkor a telefonunkat átállítottuk egy órával, ott nálunk más idő van, hanem a hívő embert Isten átállítja. Ezt nem mi erőködjük, ezt nem tudunk, senkit nem tudunk, magamat sem tudom, nemhogy mást. Isten átállította az agyamat. Másképp jár az agya. Sokszor csodálkoztok ti is, én magam is, hogy hát, hogy gondolkodik ez az ember? Hát miért? Mert neki másként jár az agya. A világ miért gondolkodik úgy, ahogy gondolkodik? Mert másként jár az agya. Mert még Isten nem állította át. Akkor szeretettel kérdezem, akkor miért akarunk mindig jó fiúk, meg jó kislányok lenni? Hogy mindenkinek megfeleljünk. Hát ha Isten azt mondta, hogy neked át kell állítani az agyadat, te most már így gondolkodol. Hát de te hogy vagy ilyen? Hogy lehet ezt megbocsátani? Átállították az agyamat. Hát de te miért fáradsz akkor is, amikor pihenni kellene? Miért jössz te ide? Isten átállította az agyamat. És hogy tudsz te ilyen reménységgel nézni a jövőre? Hát itt mindenki panaszkodik. Magyarok vagyunk, nem? Nekünk az illik, hogy panaszkodjunk, siránkozunk, hallottuk. Átállították az agyamat. Nem agymosás, ezt ilyet is hallottam. Csufolódni velünk, hogy agymosott társaság. Átállítottak vagyunk, testvérek. Átállítottak vagyunk. Azért párom, drága párom szoktam mondogatni, hogy úgy élünk mi itten, mintha egy ketrezbe élnénk. Nem? Sokszor az az érzésem, hogy hát, mi itt egy kis burokba élünk. Hányan élnek abban, amiben élnek? Hányan szeretnének ilyen burokban élni, testvérek? Miért jött Jézus? Átállítson bennünket, és szeretettel szeretnék itt a testvéreknek felolvasni ebből a könyvből valamit, ez az iratterjesztésben kapható, onnan vettem le. Ismeritek ezt a könyvet? Az a címe, A keskeny úton. Ez az egy példány van belőle. Komolyan. Ezt minden hitben járó embernek el kell olvasnia. Én most olvasom életemben harmadszor, már ennyit elolvastam. A felénél tartok, mióta itt vagyunk. Egy lelki pásztorról szól ez a könyv, egy nagy reménységű, a teológiai doktoráról szól, aki kikerül egy Balaton melléki faluba. És mivel még neki nem állították át az agyát, csak a tudományokban volt nagyon nagy a feje, de még az agya nem állt át, ezért a falu lerántotta. A falu értelmisége, meg a falu munkás rétege lerántotta. Észrevették, hogy a gyerek szereti apját, és az arzénnél kötött ki. Onnan mosták fel ezt a fiatal, nagy tehetségű lelkipásztort, és a gyülekezet magja, a hívők az első naptól fogva nagy szeretettel imádkoztak érte, és most a gondnoknak, a gyülekezet gondnokának egy négy szem közti beszélgetését szeretném felolvasni itt a testvéreknek, hogy hogy gondolkodik egy ember, pedig őket is sok csendőrkézre adta annak idején, meg a gyülekezet pénztárát is meglopta meg. Nagyon sok szégyent hozott a gyülekezete, megérdemelte, kétszer-háromszor is, hogy elcsapják, és a gondok a következő történetet mondta el négy szem közt ennek a lelkésznek. Tiszteletes úr, én rövid történetet szeretnék elmondani. Nem én találtam ki, Zakariás prófétától tanultam meg magam is. Különös és szép történet ez. Nem a földön játszódik, hanem a mennyben. A történet hőse ugyanis pap. Józsuának hívják. Egyszer ez a Józsua pap az Úr elé került. Egyik oldalán a sátán, másikon az Úr angyala állt. A sátán vitte a szót. Ahogyan csak tudta, vádolta Józsuát. Felhánytorgatta bűneit, tisztátalanságát, engedetlenségét, mindent, amit csak Ádám nyomorult ivadékairól el lehetett mondani. Végül rámutatott a pap öltözékére. Nézze, milyen szennyes a ruhája, fintorgott a sátán. Józsua is végignézett önmagán. Kétségbeesve látta, hogy a drága és szent papi ruha valóban merő rongy, sár és tisztátalanság, itt-ott alaposan elszakadva, a hasadékokon át pedig kilátszik testének mezítelensége. Hova lett a régi tisztaság, a megmosott fehér ruha? Hova az ígéret, a reménység, a hit? Senki sincs, és semmi nincs, csak a sátáni vád, ami bepanaszolja hitvány életét az Úr előtt. Szívében félelemmel gondolta arra, mi lesz vele. Ekkor megszólalt az Úr. Csodálatos képpen nem a valóban szennyes ruhájú Józsuát, hanem a sátán dorgálta meg. Azután először az angyalaihoz fordult. Vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Tegyetek fejére tiszta süveget. Amikor az angyalok elkészültek ezzel, akkor szólította meg az egyre jobban ámuló Józsuát. Lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhába öltöztettelek téged. Ennyi a történet, tiszteletes úr. Így magának sincs mitől félnie. A ruhánk bizony szennyes, szakadozott. A sátán is teleszájjal vádol, sokszor még saját szívünkön át is vádol. Az Úr azonban levéteti rólunk a piszkosat, és tiszta ruhába öltöztet bennünket. Már nem vádol, el sem ítél, újra meg újra tisztogat. A lelkész most már mindent megértett. A nagy hosszú tanácskozó asztalra borulva, amely mellett nem régen még áldás dűvel vádolták őt, kicsorduló hálával köszönte meg az Úrnak, hogy ráadta a tiszta ruhát és a tiszta süveget. Lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhába öltöztettelek téged. Ugyanez cseng vissza az új szövetségben, a tékozló fiú történetében. Vegyétek le róla, öltöztessétek át a legszebb ruhát, legyen ünnep itt a mi házunkban. Drága testvérek, ezt teszi velünk az Isten. Emlékeztek a kezdőigére? Mit mondott nekünk az Úr a második Zsoltárban a kalauz szerint? Azt mondja az Úr, az én fiam vagy. Fiammá fogadtalak téged. Ilyen Istenünk van. Nem azt mondja, hogy milyen voltál, hanem amivé lehetsz. Istennek ez a vágya. Én fiam vagy. Te lehet, hogy ellenségként kezeltél engemet, megvetettél, csufoltál, meg szégyent hoztál a nevemre, de én úgy akarok rád tekinteni, mint fiamra, az én fiam vagy. Én ezt helyezném a testvéreknek a szívére. Azt mondta ma este az Isten, az én fiam vagy. Mondhat a sátán, mondhat a szomszéd, mondhat az én nyomorult szívem is, amit akar. Azt mondta az Isten, az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Áldott legyen a neve. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk az Isten igéjére a hét énekével. Ki lesz vetítve? A hét énekét most elénekeljük.
A béke messze tőled, szíved örömtelen, a lépted is oly fáradt, szemed de fénytelen. Ó...
Köszönjük szépen! Arra gondoltam, testvérek, hogy ha ezt az éneket elénekelném minden este, és utána elbocsátanánk magunkat, ez már elég lenne, ez egy evangelizáció. Ugye? Most gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és álljunk az Úr elé. Köszönjük, hogy nem vádolni jöttél, te nem ügyész vagy. Köszönjük, hogy mellénk álltál, te vagy a mi ügyvédünk. És azóta is, mióta a földön vagyunk, egyfolytában védsz bennünket, óvsz bennünket, még akkor is, amikor nem tudtunk erről. Áldassék a neved. Légy áldott, hogy mellénk álltál, és mellénk állsz, és hivogasz bennünket, és nem szidni jöttél, és nem veszekedni jöttél, és nem a fejünkre olvasni jöttél a bűneinket, hanem meggyógyítani, rendbe tenni. Köszönjük, hogy megfürösztöttél bennünket, és megfürdettesz drága véred által. Tisztíts meg bennünket, Uram, hadd legyünk fehéré, miként a hó. Áldassék neved, amit elvégeztél bennünk, a tisztítást, a türelmet, a szeretetet, az ölelést, magasztalunk, hogy átélhetjük újból és újból, és rácsodálkozunk, kik vagyunk mi, hogy az Isten ilyen apró porszemnyi teremtményekkel ennyit bíbelődik. Ki vagyok én, akivel az Isten ennyit bajlódott már, pedig hányszor megbántottalak téged. Szeretném mondani az ige szavát, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Könyörgünk azokért, akik ezt nem ismerik, segíts megérteni őket. És segíts, hogy látszódjon rajtunk, hogy azért jó a közérzetünk, mert megfüröztöttél, mert tisztába tettél, mert foglalkozol velünk, meghallgattál minket, és üdvösséggel ajándékoztál meg. Imádkozunk azért a 10 000 családért, akik meghívót kaptak. Engedd meg, hogy ne tudjanak ellenállni, úgy, ahogyan Péterék nem tudtak ellenállni a te szavadnak. Hadd ne tudjunk mi sem. Imádkozunk a kórházban lévő testvérekért, a gyülekezetből. Áld meg őket, állj mellettük, Urunk. Hadd éljék át ezt a csodálatos örömöt, hogy a szívedre öleled őket. adj nekik erőt az erőtlenség elhordozásához. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik interneten követik a mi együttléteinket. Őre álljuk is, terjeszk az áldást. Te tudod, hogy hányan vannak, és te tudod, hogy milyen problémákkal küzdködnek. Adj nekik erőt, Urunk. Őrizd meg bennünket a hazafelé vezető úton, őrizd meg a családunkat. Szeretnénk itt a csendben neked elmondani azt, ami a szívünkön van. Segíts, hogy ne tartsuk magunkban. Jézus nevéért, az ő érdeméért, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áróéneket keressük ki, a kivetítőn megtaláljuk, énekeljük boldogan. Vegyük Isten áldását, testvéreim! Végül, testvéreim, örüljetek! Állítsátok helyre a jó rendet magatok között! Fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Amen.